Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez itt együtt a Szinodális úton műsor a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából. Mint minden este, most is beszélgetek valakivel, akivel együtt járjuk ezen az estén a Szinodális útat, kicserélve együtt a gondolatainkat, ki merre járt, mit tapasztalt, mit élt meg. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. A technikai feladatokról és a közvetítés zavartalanságáról itt szombathelyen Szabó Gábor önkéntes technikus, a budapesti stúdióban pedig Szálnád György gondoskodik. Van egy telefonszámunk is, ha az adás ideje alatt a kedves hallgatók között bárki be akar telefonálni, jegyezze, vegyen elő papírt, diktálom. 061 999 4-es, 4-es, 3-as, 2-es. Még egyszer elmondom. 061 999 4-es, 4-es, 3-as, 2-es. És most egy csodálatos utat fogunk megtenni Szakály Csabával, akivel nemrég még együtt imádkoztunk a kereszténység imahete alkalmával a szombathely különböző templomaiban, többek között a baptista imaházban is, amely az ő lelki otthona. Szóval, mit jelent számodra hívő embernek lenni?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Mit jelent számomra hívőnek lenni? Az imént jöttem éppen a házasság hete egyik rendezvényéről, ahol Uzsainé Pécsi Rita tartott előadást.
Éppen egy római katolikus intézmény volt, a Martinum Fennképző Akadémia.
És az utolsó kérdés a narrátortól az volt számára, hogy miért hálás az életben. És akkor én magamnak próbáltam megfogalmazni, hogy én miért vagyok hálás, és azt mondhatom, hogy elsősorban hálás vagyok az én drága megváltómnak, az Úr Jézus Krisztusnak, azért, hogy 20 évesen megtalált a bűneimben, megtalált egy önző, magamnak élő, a vágyaimat és a kívánságaimat követő életben, és ráállított egy kősziklára, az Isten igének a kősziklájára, tanítványává tett, és azóta most már, hát közel 35 éve ezen az úton járhatok Jézus Krisztus tanítványaként, és megszabadított attól a fajta önmagamnak való élettől, ami addig jellemezte az életemet, és tudom járni az utamat boldogan, felszabadultan, másokat segítve. Úgyhogy számomra talán leginkább ezt jelenti a hit, Jézus követése, tanítványává válás, a megszentelődés útjának a járása, és hát például ilyen programokban és missziókban való részvétel, amiről ma is fogunk beszélgetni.
Mert nem egy akármilyen témánk lesz, hiszen Szakály Csaba Ukrajnába járt, ott, ahol háború van, ott, ahol bombáznak, ahol lőnek, ahol emberek halnak meg, de erre hamarosan kitérünk. Ez egy karitatív munka volt számodra, de kezdjük azzal, hogy mit jelent számodra Ukrajna, és Ukrajnán belül Kárpátalja.
Igen, erős kötődésem van ehhez a földhöz, különösen ennek a magyar lakta területéhez. Én 11 éven keresztül Kárpátalján voltam misszionárius, karitatív munkás, és ott odajött utánam a feleségem, ott kértem meg a kezét a Vereckei hágón, ott kezdődött számunkra a kettőnk életében a honfoglalás, ott születtek a gyermekeink, oda jártak bölcsibe, oviba, illetve nekem a barátaim zöme, Beregszászi, Munkácsi, Ungvári, Nagyszőlősi, úgyhogy erősen kötődöm ez az országhoz, vagy országrészhez. Ukrajna különösebben nem jelentett nekem túl sokat, amikor ott éltem. Egy kicsit idegen volt a kultúrája, egy kicsit idegen volt a nyelve, idegenek voltak az emberek. Aztán ez idővel azért megváltozott.
Most viszont rengeteg adományt gyűjtesz és viszel ki. Melyik segélyszervezetnek a képviseletében jársz oda?
Hát ezt önkéntesként végzem.
Tudom, nincs... viszont szándékosan kérdeztem rá, hogy te nem egy segélyszervezetet képviselsz, nem az autódat megpakolják, hanem ezt te gyűjtöd össze.
Igen, mindjárt kitérek erre is. Talán mondanék egy-két gondolatot arról, hogy kezdődött ez az egész, hogy mi hozta bennem ezt a gondolatot, hogy Ukrajnába járjak segíteni. Amikor hazajöttünk Ukrajnából, mi még évekig visszajártunk oda a barátainkhoz, voltak feladataim is ott, amiket végeztem, és aztán amikor 22. február 24-én kitört ez a teljes körű háború Ukrajna és Oroszország között, akkor emlékszem, kora reggel volt, és ébresztettem a feleségemet, hogy Vera, valami szörnyűséges dolog történt, kitört a háború, és abban a pillanatban az forgott a fejembe, hogy hogyan tudnék én segíteni. Mi az, ami az én feladatom lesz ebben az egészben. Úgyhogy azonnal elkezdtem felhívni a barátaimat, Beregszászon, Munkácson, és elkezdtem tervezni, ami nagyon érdekes volt, mert akkor éppen nem volt autóm, nem volt egy forint félretett pénzünk, illetve nem volt időm sem, mert egyébként egy elég elfoglalt ember vagyok, viszont ennek ellenére azonnal elkezdtem tervezni, hogy hogyan tudnék kimenni.
Ha már említetted, hogy elfoglalt ember vagy, mivel foglalkozol?
Hát elég sok mindent végzek. Egyéni vállalkozó vagyok, könyveket fordítok, konferenciákon tolmácsok angol, magyar-angol nyelvterületen, missziós utakon is szoktam tolmácsolni, illetve nagyon sok keresztény szervezettel vagyok kapcsolatban, akár adminisztrátorként, akár képviselőként. Hát ilyen munkákat végzek.
Feleséged viszont orvos.
Igen.
Milyen szakterületen?
Ő onkológus adjunktus, a Szombathelyi Markusovszki Kórháznak az onkológiáján dolgozik.
És még valamit a gyerekeidről?
Három gyermekünk van. Hát most már mind a három kirepült. A legnagyobb Anasztázia, ő 23 éves, talán a nevéből gyanítható, hogy ő neki vannak ukrán kötődései, már hogy ő élt a legtovább velünk ott. Abigail 21 éves, illetve Barnabás 18, mind a hárman egyetemre járnak, Budapestre, illetve Dániába most.
Csak egy mondat, ők is hívő embereknek maradtak meg, mint a szülei?
Hát igyekeztünk a keresztény tudatunkat átadni nekik, majd meglátjuk, hogy hova fejlődnek most.
Jó, ez a jövőnek a titka, meg igen. A Jóisten gondviselő szeretetében nyilván benne van, de most térjünk vissza a te karitatív munkádra.
Igen,
mi motivált?
Folytatnám akkor, jó. És aztán majd beszélek a motivációról is. Tehát az első utam az úgy kezdődött, éppen születésnapon volt, meghirdettem a gyülekezetembe, meg a baráti körömbe, hogy gyűjtést szervezek, mert szeretnék kimenni önkéntesként Ukrajnába. Elsősorban a határ melletti területre gondoltam, hogy ott a bejövő menekülteknek valamiféle segítséget nyújtani. El is mentem egy helyre, ott nem volt szükség rám, és akkor egy ilyen hirtelen ötlettől vezérelve átmentem a határon, mert nálam volt az útlevél. Hát nagyon szürreális élmény volt, mindenki kifelé jött már az országból, én meg egymagam mentem befelé az országba. Hogy tehát megkérdőjeleződött sok minden bennem is, hogy most ezt miért csinálom, hogy van-e ennek értelme. Akkor még nem lehetett tudni, hogy hol tart a front. Tehát azt hitte mindenki, hogy 2-3 nap, és Oroszország elfoglalja Ukrajnát, berendezkednek, lehet, hogy pillanatokon belül itt vannak Kárpátalján. Tehát ezt nem lehetett tudni, hogy ez már egy 5. éve zajló háború lesz, aminek a nagy része a Kelet-Ukrajnában, tehát a Nyepperen túl zajlik, a Donbass nevű területen. Erre majd később vissza fogok térni, mert az életemnek egy nagyon fontos része lett. De akkor kimentem, találkoztam a barátaimmal, szétosztottuk az adományt, és ahogy jöttem hazafelé, már a következő úton járt a fejem, hogy hogyan tudnék még többet segíteni. És aztán az első 2 év az gyakorlatilag Kárpátalján telt. A feleségemnek tettem egy meggondolatlan ígéretet azzal kapcsolatban, hogy háborús övezetbe nem megyek. odáig merészkedem el, ahol még biztonság van. Ez Kárpátalja volt, ott teljes mértékben biztonság volt, rengeteg menekült volt fent a Kárpátokban, óvodákban, iskolákban, állami intézményekben szállásolták el a Kelet-Ukrajnából érkezőket, és akkor 2 éven keresztül gyakorlatilag egy református lelkész barátom segítségével jártuk ezeket a településeket, vittük a segélyt, ami úgy nézett ki, hogy én itt Szombathelyen gyűjtöttem pénzt a barátaimtól, ilyen kis mikroadományokat, Facebookon megosztottam, hogy megyek, és akkor amennyi összegyűlt éppen, azt kivittem, a lányomnak egy kis autójával tudtam eljutni a határig, még akkor hosszú ideig nem volt autóm, és átgyalogoltam a határon, és akkor ott abból a pénzből bevásároltam, ezzel is segítve a helyi kis gazdálkodókat.
Mit vásároltál?
Élelmiszer szinte teljes egészében.
Ott vásároltad meg az élelmiszert.
Igen. Uh-huh. Ennek több oka volt, egyrészt, hogy az ukrán emberek azt a fajta élelmiszert ismerik, tehát alapélelmiszerek, konzerveket, lisztet, cukrot, olajat, illetve ezzel is segítettük egy kicsit a helyi.
És ezt rábíztad valamelyik segélyszervezetre, vagy valaki személyére?
Nem, ezt magam végeztem. Beregszázban van a Kelet-Európa misszió, Szidno-Európa-Eszka misszia, akikkel én korábban együtt dolgoztam. Tehát 11 évet én ott irodavezetőként ott voltam, tehát adott volt egy ilyen központ, egy pont, ahonnan kiindultunk, és ők nagyon sok mindenben segítettek, autót is biztosítottak, a megfelelő iratokat, papírokat, engedélyeket ők szerezték meg, és akkor az ő segítségükkel is zajlott ez a munka. És hát sokáig, 2 éven keresztül sikerült is megtartanom ezt az ígéretemet a feleségemnek, hogy katonai övezetbe vagy háborús területre nem megyek. Egészen 2023 őszéig, amikor a kárpátaljai barátom azt mondta, hogy mit szólnánk ahhoz, hogyha most a segélyt egy kicsit beljebb vinnénk, Kijevbe, Irpinybe, Bucsába, Gosztomelbe, tehát azokra a helyekre, amik nem sokkal korábban még a hírekben hát nagyon elrettentő módon voltak jelen, tehát ahol borzasztó brutalitásokat végeztek az oroszok, különösen Bucsába, és akkor oda elvittük ezt a segélyt, és hazafelé jövet már azon gondolkodtunk, hogy hova lehetne menni legközelebb, és akkor szintén ez a barátom Kárpátaljáról mondta, hogy vannak Herszonban kapcsolatai, mert addigra már ez a misszió nagyon sok háborús területtel, háborús várossal felvette a kapcsolatot, és raklapnyi segélyeket küldött postán, ugyanis a posta az működik Ukrajnában. És hogy ott vannak kapcsolatai Herszonba, életemben először hallottam talán ennek a városnak a nevét, fogalmam nem volt, utána néztem egy kicsit meg az interneten, hogy mégis micsoda ez, Patyomkin herceg alapította, gyönyörű temploma van, a Szent Katyarina templom, amit azóta már szétlőttek sajnos.
Ez görög katolikus templom?
Úgy tudom, igen.
Görög, illetve igen. Ortodox.
Hát, megfogtál, ebben annyira nem vagyok benne. Jó. Voltam ott, bombázások közepette eljutottunk oda, és ma már nem lehet, mert egy jó része le van bombázva. És akkor elindultunk erre az útra, Herszonba, első alkalommal, 2023 novemberében, akkor még a hídgyülekezetének a szeretett szolgálatának a vezetője jött velünk, és akkor ő is hozott egy nagy teherautónyi szállítmányt. És hát az első élményünk az volt, hogy miközben pakoltunk ki az autókba, egy hatalmas nagy robbanás volt viszonylag a közelünkben, amit aztán több is követett, illetve majdnem végig szólt a sziréna. És hát a sziréna is nagyon érdekes, hogy nem az, amit mi megszoktunk, amit időnként próbaképpen végeznek itt, mondjuk Szombathelyen is, vagy Magyarországon.
Fészket rakott madarak, kiröpíjenek belőle, ugye?
Csak azért, hogy halljuk, hogy igen. Mégis milyen ez, hanem az a ilyen hosszan elnyúló, monoton, és megtudtuk közben, hogy a különbség a kettő között az, hogy az előző az általános riadó, ez a hosszan elnyúló monoton, ez pedig az itt és most menekülj, mert jön a bomba.
Hadd fűzzek ide valamit.
Igen.
Nekem a fülemben még mindig benne van. Én emlékszem a háborúra, Zalaegerszegen nőttem föl, a bombázásokra, a szirénákra, a menekülésekre, a futásokra szörnyű volt. Úgyhogy érzem az idegeimbe, hogy ez mit jelentett az ukrán népnek.
Igen. Úgyhogy az első élményem az letaglózó volt, azt mondhatom, hogy talán a legvadabb félelmeim igazolódtak, hogy folyamatos bombázások voltak, és folyamatos légiriadó volt. Aztán kijöttünk, és ahogy hazaértünk, már terveztük a következő utat, aztán a következő utat. Valahol ezt is meg lehet szokni. Tehát a háborúnak van egy ilyen valóság, hogy idővel az ember hozzászokik, és ezt láthatjuk az ukrán embereknek az életében is. Most kicsit előreugrok a legutóbbi utunkon.
Mikor volt az?
Ez most volt január végén, január 25 és 30 között voltam, általában 5-6 nap egy ilyen út. Szombathelytől majdnem 4000 kilométer. Hát a legutóbbi út az egy többszörösen is veszélyes út volt részben, mivel borzasztó hideg volt ott Kelet-Ukrajnában, illetve jégesőtől ónos esőn át hóig minden nehezítette az utunkat. Vastagon jeges volt az autónk ez alatt az ut alatt, illetve nagyon lassan lehetett csak közlekedni. És amikor ott voltunk Herszonba, most volt először lehetőségünk arra, hogy egy keresztény közösségbe meghívtak bennünket igét hirdetni. Tehát egy biblia óra volt, amit tartottak, és hát legnagyobb meglepetésünkre legalább 100-150 ember össze nyomorodott egy kis helyen, és miközben szólt az ima, meg szólt a keresztény ének, meg szóltak az igehirdetések, bizonságtételek, kívülről folyamatosan lehetett hallani a becsapódásokat, közelről, távolabbról, és ahogy néztem az embereket, szinte fel se vették. Tehát egy-egy közelebbi becsapódásnál úgy egymásra néztek néhányan. De minthogyha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Tehát miközben bennem ott zakatolt a szívem, hogy ha most eltalálna bennünket itt egy bomba, akkor itt tömegmészárlás lenne, 100-150 ember egy helyen a város központjában, de aztán nem lett semmi.
Jóisten úgy gondolta, hogy ne oda csapódjon a bomba.
Így van, és itt szeretnék kitérni, hogyha lehet, az imádságnak az erejére. Minden egyes ilyen út előtt én körbe telefonálom, és körbe messengerezem, körbe küldöm az üzenetet a barátaimnak, Európa szerte, sőt világszerte, talán Amerikától Indiáig imádkoznak értünk, hogy mikor megyek, hogy mikor leszek bent a városban, mikor van az a legveszélyesebb rész, a vörös zóna, ahova megyünk, és kérem, hogy imádkozzanak értünk.
Akkor téged nem drónvédelmi háló véd, hanem az imaháló véd.
Mindkettő, de elsősorban az imádság, és mindig, amikor mielőtt bemegyünk a városba, akkor is megállunk, imádkozunk, biblia verseket olvasunk fel egymásnak, többek között olyanokat, hogy az Úr az én pajzsom, az Úr az én segítségem, ő az, aki megvéd a madarász tőrétől, a suhanó nyíltól, a 91. Zsoltárban nagyon szépen megfogalmazza ezt a zsoltáros, hogy ezzel buzdítjuk magunkat, és valóban szükségünk is van. Szokták tőlem kérdezni, hogy nem félsz, amikor ott vagy nem félsz, amikor készülsz egy ilyen útra. Azt szoktam mondani, hogy dehogy nem. Emberből vagyok én is. Különösen a tervezés, az indulás előtti napokban időnként elkap a félelem, és ez olyan megfoghatatlan félelem, olyan túlburjánzó, hogy bármi megtörténhet velünk. És aztán ahogy már bent vagyunk az országba, és megyünk Kelet-Ukrajnába, egyre közelebb a fronthoz, úgy valahogy leszűkül a félelem. Valahogy olyan megfoghatóbbá válik a félelem, és amikor már ott vagyok Hersonban, akkor csak a drónokra kell figyelnem, hogy nehogy egy bemérjen bennünket egy drón. Illetve az, hogy tudom, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, akik imádkoznak értünk. Én még ezeknek az utaknak az elén próbáltam így magamnak megfogalmazni, hogy a segélymunkások, ők ugyanúgy félnek, mint bárki más, csak a tenni akarásuk az, ami megmozdítja őket és viszi őket előre. Tehát ugyanúgy félünk, de van bennünk egy tenni akarás, és akkor itt hadd térjek rá arra, hogy mi motivál engem ebbe az egészbe. Néhány évvel ezelőtt akkor már zajlottak ezek az utak. Részt vettem egy online ima alkalmon, ez egy európai ima közösségnek az ima alkalma volt, és hát nem tudom, hogy a kedves hallgatók mennyire ismerős ez, de volt egy látomásom. Miközben imádkoztam, láttam Jézust a mennyben a trónján, ahogy a 24 vén leteszi a koronáját, és az angyalok, és az üdvözültek sokasága hálleluját zeng és dicséri őt, a trónon ülőt. Ugye a Jelenések könyvének ez a gigantikus képe. És aztán a következő képkockában, ebben a látomásban ugyanezt a Jézust láttam, egyszerű ruhába, Bakhmutban, Izjumban, Hersonban, különböző helyeken, amiket lebombáztak, és kenyered vitt a romok között élő embereknek. És aztán azt is láttam, hogy ő nem is Jézus, hanem azok, akik őt követik, akik az ő kezei, lábai, mosolya, vigasztaló szava ebben a világban, ők ugyanúgy imádják a trónon ülőt, csak azáltal, hogy megteszik azt, amit ő parancsolt, hogy megtegyünk ebben a világban. Hogy Jézus kezeivé válni a nélkülözőknek, elmenni oda, ahova ő elmenne, hogyha most itt élne a földön, velünk. Megtenni azt, amit ő megtenne. Ugye a angol száz közegben elterjedt ez a mondat, hogy mit tenne Jézus? What would Jesus do? Egy nagyon híres mondat lett, és egész mozgalmat építettek erre. És valóban itt erről van szó, hogy mit tenne Jézus? Ha ma ő itt lenne, vajon elmenne oda? Vajon segítene ezeknek a bajba jutott embereknek? Vajon kifejeznie a szeretetét, a szimpátiáját, a vigasztalását ezek felé, az emberek felé? És arra jutottam, hogy igen, természetesen nem hív mindenkit erre. Mindnyájunkat elhív, hogy őt képviseljük, mindnyájunkat elhív arra, hogy Jézus Krisztusnak a képviselői legyünk ezen a földön, a munkahelyünkön, a családunkban, az élet különböző területein, amiben helyezett bennünket Isten papként, lelkészként, igehirdetőként, de segélymunkásként is. És ha őszinte vagyok magammal, nagyon sok kritikát kapok én ezért, hogy miért mész oda, miért kockáztatod az életedet, hát ott vannak a gyermekeid, ott van a feleséged, nem tudok más tenni. Tehát a feleségemmel is többször beszélgettünk erről, nem tudok más tenni, valahogy úgy vagyok, mint Pál apostol, hogy Krisztus szeretete szorongat, és nem tudok más tenni. Vagy a másik helyen azt mondja, hogy jaj, nekem, ha az evangéliumot nem hirdetem. Most én valahogy így vagyok. Természetesen szabad lennék arra is, hogyha Isten a következő napon azt mondja, hogy akkor ennyi volt, és most már ne tedd, de azt gondolom, hogy amíg feladatom van ott, és amíg szükség van ott, addig én elkötelezett vagyok, különösen a hersoniak felé.
És abba beleborsózott a hátam, amikor hallottalak. Gyönyörű, amit mondtál. Folytasd.
Beszélgettünk itt már a műsor előtt arról, hogy konkrétan milyen is egy ilyen út. És akkor elmondtam, hogy körülbelül úgy kell elképzelni Hersont, ugyanis az elmúlt 17 alkalommal én ott voltam. Voltam más helyeken is, Izjumba, más ukrán városokba is segéd vinni, de valahogy elköteleztem magamat Herson felé, és úgy kell elképzelni, hogy a városba egyetlen egy út visz be, egy hát ilyen autópályaszerű kétszer-két sávos út. A helyiek úgy hívják, hogy halálút. Azért halálút, mert egy teljesen nyílt terepen van, fák nincsenek, csak maga az út, és tiszta időben gyakorlatilag egy tökéletes célpont minden egyes jármű, minden egyes civil ember, aki oda merészkedik. És az ukránok ezt úgy próbálták megoldani, egyébként nem csak Herszonban, hanem a frontvonal több forró pontján is, hogy úgynevezett drónhálókat, vagy drónvédelmi hálókat húztak fel az út fölé, és Hersonba a bejövő út körülbelül 15 kilométer hosszan ilyen drónvédelmi háló alatt van, és van egy katonai poszt ott az elején, ahol ellenőriznek bennünket elég szigorúan, illetve ki van téve a drónveszély tábla. Aztán ez innentől kezdve mindenhol ki van téve.
És hát kezdve a saját felelősségedre mész tovább.
Hát egyáltalán Ukrajnába belépni már saját felelősség, de arra a területre pedig aztán végképp. És azt szokták mondani nekünk, hogy ezen a halálúton bármennyi is a sebességkorlátozás, 160-nál lassabban ne menjünk. Ugyanis a drónok 120 km/h-ig tudják bekövetni az autót, illetve ezek a drón védelmi hálók azért egy elég jó védelmet biztosítanak, bár ezt meghazudtolja az a jó néhány kiégett autó, busz, teherautó, időnként kamion, ami ott az út mentén található. És akkor amikor beérünk Hersonnak a külvárosába, ott van egy nagy katonai ellenőrző pont, és ott kell bemutatni például azt a speciális katonai engedélyt, a Herszoni Katonai Parancsnokság által kiadott engedélyt, amit 3 nappal korábban be kell nyújtani nekünk is, mint segélymunkásoknak. Ez 2 éve van, amióta nagyon még veszélyesebbé vált, még ahhoz képest is, amilyen korábban volt a város, külföldiek csak így léphetnek be. Illetve a helyi polgármesternek az a kérése, hogy lehetőleg sötétedés előtt ki is menjenek a városból a külföldiek, mert akkor szokott a legintenzívebb lenni az orosz bombázás. Tehát amikor sötétedik, akkor...
Fényszórót nem is igen lehet akkor éjjel használni.
Nem. Sőt, legtöbbször még mi is levesszük az autónkról a segélytáblát. Nekem is van az autómon oldalt is, hátul is, elől is egy nagy ilyen matricaszerű ilyen, hát ami mutatja, hogy ez egy segélyautó, ott leszoktuk venni, mert az kiemelt célpontja az orosz drónoknak. És akkor hát így elérkezünk Hersonba, körülbelül egy fél órás procedúra. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon udvariasak, nagyon professzionálisak ott a katonák. Mindig jó utat kívánnak, hogy vigyázzunk magunkra, időnként mutatják az orosz bombázót ott a város fölött, vagy figyelmeztetnek bennünket, hogy most különösen is intenzív az oroszoknak a támadása, és akkor így átjutva ezen a ponton megyünk azokhoz a kapcsolatainkhoz, azokhoz az emberekhez, segélyszervezetekhez, akiknél aztán letesszük a hozott segélyt.
Ők pedig osszák tovább,
és én ezt szeretem, és talán ezért is örülök annak, hogy én ezt úgymond nem egy missziós szervezet, vagy egy nagy karitatív szervezetnek a keretében végzem, hogy itt pontosan látom, hogy viszem, és oda eljut, ott látom, hogy kiosztják, tehát, hogy eljut konkrétan a segély, annak 100%-a eljut a nélkülöző emberekhez.
Most 25-e, 30-e között mit vittél magaddal? Hány autóval mentetek, igen, mit vittél?
Igen, most 2 autóval mentünk, Beregszászon egy magyar misszionárius házaspár csatlakozott hozzánk, illetve itt, hadd említsem meg, Szombathelyről most jött első alkalommal velem Kovács Zsolt, aki egy hivatásos sofőr, és elsődlegesen azért jött, hogy nekem segítsen a vezetésben váltó sofőrként. Aztán annyira megérintette ez az egész, és olyan mélyen meghatotta az, amit ott látott, hogy legközelebb is szeretne velem majd eljönni. Ezt majd meglátjuk. És a másik pedig ez a magyar házaspár volt, akik hosszú évek óta Beregszászban végeznek karitatív munkát, a Kelet-Európa missziónak a kötelékében, és akkor így két autóval mentünk, teljesen telepakoltuk az autókat.
Élelmiszerrel,
pelenkával, és akkor itt hadd említsen meg még a Soproni Baptista pontot, akik rendszeresen pénzösszeggel is, tehát pénzadománnyal is, illetve ők maguk gyűjtenek pelenkákat, időnként gyógyszereket, bébitápszereket, tehát ilyen módon is segítik ezt a munkát, nagyon, nagyon kedvesek. És akkor hát ezeket visszük el, illetve Beregszászon pedig alapélelmiszereket vásárolunk. Tehát amire jelen pillanatban Herszonban a legnagyobb szükség van, és mindjárt elmondom, hogy miért, az az élelmiszer, főleg a könnyen elkészíthető, gyorsan elkészíthető élelmiszer, mivel nagyon gyakran áramkimaradás van, és az alatt a rövid idő alatt kell elkészíteni az ételüket, és az a helyi segélyszervezet pedig azonnal élelmiszercsomagokat készít abból, amit vittünk. A másik, amire nagyon nagy szükség van, ez pedig a felnőtt pelenka. Erre pedig azért van nagy szükség, mert Herszon lakossága, amelyik a háború előtt körülbelül 360 ezer fő volt, 12 egyetemmel, nemzetközi reptérrel, nemzetközi kikötővel, mert ott vagyunk a Fekete-tenger partján. Most jelenleg körülbelül 20-30 ezer ember él még a városba. Ezek nagyrészt olyan idős emberek, akiknek nincs meg a lehetőségük arra, hogy elmenjenek a városból. Tehát nincs meg az az anyagi feltételük, nincsenek azok a kapcsolati feltételeik, amivel elköltözhetnének, és ők beteg emberek, nincsenek gyógyszertárak, nincsen kórház, nem tudnak hova fordulni.
Akkor nincs orvos se.
Hát vannak bizonyos ilyen orvosi pontok, ahova még el lehet menni, tehát vannak, akik kitartanak ott, de nagyrészt maguknak kell megoldani. És akkor nekik viszünk pelenkákat, óriási szükség van rá, tehát... illetve gyógyszereket viszünk, fájdalomcsillapító... Élelmiszert is, persze. Uh-huh. Igen, igen. Alapélelmiszereket, lisztet, olajat, cukrot, ott úgy hívják grecska, ez a hajdina, magyarul így ismerjük, meg amit éppen be tudunk szerezni. Amit éppen be tudunk szerezni.
Csaba, van még 5 percünk. Amit még el akarsz mondani, én most nem is kérdezek, hanem mondd el azt, amit fontosnak tartasz kihangosítani.
Hát akkor inkább azt ismételném meg, amivel talán az elején kezdtem is, hogy úgy gondolom, hogy keresztényként arra vagyunk elhívva, hogy Jézus Krisztusnak a követői legyünk. Arra vagyunk elhívva, hogy azt tegyük, amire ő elhívja az életünket, és sokszor valami egészen más elképzelésünk van a keresztény életről. Szeretünk kényelemben lenni, szeretünk biztonságban lenni, holott az első keresztényeket pont ez különböztette meg a körülvevő római, görög, hellén világtól, hogy jobban szerettek, jobban odafigyeltek. Gyakorlatba ültették Jézus Krisztusnak a tanítását. Azt mondja Jézus, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket.
És hogy folytatódik? Senkinek is nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja barátaiért.
Így van, így van. Tehát a kereszténységnek van egy ilyen önfeláldozó része, amit nyugati kereszténységben gyakorlatilag már elfelejtettünk. És igen, veszélyes utak ezek. Igen, az is előfordulhat, hogy meghalok. Vagy valamilyen károsodással kerülök haza. De hogyha tudom, hogy Isten hívott el erre a szolgálatra, akkor az egyetlen egy lehetséges válasz erre az, hogy megyek.
És te erről a hívásról meg vagy győződve?
Igen, igen. És nem csak azért, mert kötődöm Ukrajnához, nem csak azért, gyönyörű élmények, ugye a lánykéréstől kezdve a gyermekeinknek az ottani felneveléséig, annyi minden szép kötődik számomra Ukrajnához, nem csak a barátaim miatt, hanem azért, mert amit el is mondtam, hogy Istentől kaptam egy konkrét látást, mondhatjuk így is, hogy látomást a trónon ülőről, akit imádtak a mennyben, és aztán a romok között sétálóról, akik kenyeret oszt, és hogy nekem most ez a feladatom.
Rajtatok keresztül maga Jézus sétál a romok között, maga Jézus viszi oda a kenyeret.
Hát ezt hisszük, természetesen ez most így elmondva nagy képűségnek, vagy nem tudom, minek nem hangzik, de valóban ez a cél. Tehát megtehetnénk azt, hogy ezt a segélyt, amit viszünk, hát, ezt...
Mit mondott én is az utolsó ítéletről? Ilyes voltam, és ennem adtatok. Szomjas voltam, és innom adtatok.
Mezítelen voltam, felruháztatok, börtönben voltam, eljöttetek hozzám. Igen, tehát mi is megtehetnénk, hogy ezt a segélyt, amit viszünk, ezt feladjuk postán, és akkor eljut hozzájuk. De teljesen más, amikor ott van az ember, amikor átöleli őket, amikor együtt zokog velük, amikor együtt imádkozik. Van egy amerikai ember, aki ott van a vörös zónában, nem keresztény, Isten tudja, hogy mi hozta őt oda, de mindig kéri, hogy Csabi, imádkozzatok, mert azt érzem, hogy erő van abban, amikor imádkoztak. És akkor körbeálljuk, imádkozunk Isten védelméért. Múltkor bizonyságot tettem neki, hogy tértem meg, nagyon megérintette. Szóval, hogy azért megyünk elsősorban, nem azért, az csak csepp a tengerbe, amit mi tudunk vinni. Azért megyünk, hogy kifejezzük, hogy nincsenek magukra maradva. Hogy figyelünk rájuk, hogy gondolunk rájuk, és hogy még akár egy ilyen áldozat árán is meglátogatjuk őket. Nekünk ez csak 4-5 óra abban a városban, nekik ez az életük. Napi 24 órában folyamatos bombázások, folyamatos életveszélyben élik az életüket. Hát ez a legkevesebb, hogy mi ezt megtesszük. És azt mondhatom, hogy amit Jézus mondott, hogy a bölcs és okos szolga, hogy azt mondja, csak azt tettem, amit az Uram parancsolt. Haszontalan szolga vagyok, aki azt tettem, amit az Uram parancsolt. Úgyhogy én ezzel a lelkülettel és ezzel a motiváltsággal végzem ezt a szolgálatot. Ha Isten engedés élünk, ugye a Jakabi feltételek, Jakab levelében ez így szerepel, akkor a következő út vagy február végén, vagy március elején lesz, és megyünk és végezzük, amit Isten ránk bizony.
Csak lejárt a műsoridőnk, amit nagyon sajnálok, mert még elhallgattalak volna egy darabig, és gondolom a kedves hallgatók ugyanígy vannak, mert azért más tőled hallani, mint mondjuk az újságba olvasni, vagy a rádióba, a televízióba látni valamit, mert ott rendszerint a szörnyűséget hallja és olvassa az ember, de itt most egy egész másról volt szó. Ahogyan az Úr ott sétál a romok között és segít. Jelen esetben rajtatok keresztül, kedves hallgatóim, kedves Mária Rádió hallgatók, együtt a szinodális műsort hallották a Szombathelyi stúdióból, Mária Rádió Szombathelyi stúdiójából, ahol egy kicsit elmentünk Ukrajnába, megnéztük az ottani világot, nem is akárkinek a segítségével, hanem Szakály Csabaéval, aki bejárta személyesen többször ezt az utat, újra és újra vállalja a veszélyt, imádkozva, és kéri az Urat, hogy az imapajzs az mindig ott legyen fölötte. És mi is ezt kérjük, hogy az imapajzs mindig ott legyen fölötte. Áldott szép estét kívánok, Magyar Rádió minden hallgatójának.
Hírpercek.